Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Meghirdették a Családbarát Köznevelési Intézmény pályázatot, melyre október 31-én éjfélig várják az intézmények jelentkezését, közölte a Három Királyfi Három Királylány mozgalom. Azt írták, hogy a Családbarát Köznevelési Intézmény díj célja a kiemelkedően családbarát működésű köznevelési intézmények szakmai munkájának, az emberbarát működési modellek, közösségépítő jó gyakorlatok elismerése, valamint a társadalom figyelmének felhívása az ebben élen járó intézményekre. A díjat minden évben egy-egy bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény és gyógypedagógiai oktatási és nevelési intézmény kapja. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma a magyarországi kötelező visszaváltási díjas rendszerben, közölte a Mohu Mall ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvia elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. Hozzátette, hogy pár hét alatt augusztus közepére már elérte a napi 4-5 milliót a visszavitt italcsomagolások száma. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Népszerű az otthonfelújítási program. Már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja. A program keretében elérhető kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás kézzelfogható segítséget nyújt a magyar családok számára, amit a program elindítása óta tapasztalható pozitív visszajelzések és eredmények is mutatnak. Fábián Gergely, iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár elmondta, már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állítottak ki, még az MFB közvetítő hálózatában eddig közel 15000 érdeklődő folytatott egyeztetést otthon a felújításáról. Az otthonfelújítási program fontos lépés a lakosság életkörülményeinek javítása terén, hogy mindenki számára elérhetővé váljon egy biztonságosabb, kényelmesebb és energiahatékonyabb otthon. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a tavalyi évhez hasonlóan a felvételizők 44%-a adta bejelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények. A jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt ismertették. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt. Több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 km hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a balvágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. Híreink végén az időjárásról. Napos idő ígérkezik fátyol, illetve főleg a Dunántúlon gomoly felhőkkel. Csapadék nem várható legfeljebb késő délután este az északnyugati határra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Tamás Apport és Arany Józsefet, a Zips sör technológusait, vagy úgy is bemutathatnám önöket, mint sörmesterek, mert hogy régen így hívták azokat, akik a sörkészítés mesterei voltak szó szerint?
Igen, hát gyakorlatilag ez egy nagyon régi szakma, ősi időket, több ezer éves múltra tekint vissza, és hát ugye emlékeinkből, meg az írott emlékekből tudjuk, hogy hát régen a középkorban ez a mesterség, ez a hölgyeknek volt gyakorlatilag a reszortja.
Miért régen? Hölgyek készítettek régen, és főztek hát söröket?
Főztek söröket. Aztán ez gyakorlatilag, amikor ipari méretek felé kezdett az igény növekedni, akkor kialakultak a különböző kolostorokba ezek a főzdék, ahol a technológiákat gyakorlatilag kikísérletezték, és ott alakultak ki gyakorlatilag a mai söröknek a különböző kategóriái, tehát ezeket a kolostorban főzött söröknél hasonlóan a mai kézműves iparhoz nagyon sokféle alapanyagból, nagyon sokféle sört kezdtek megrendelésre készíteni.
Milyenek voltak is ezek a, hát fogalmazzunk így idézőjelben, kezdetleges sörök, amelyek régen készültek?
Hát amit biztosan tudunk, hogy szinte teljesen különböztek a mai íz- és illatvilágtól, mert ugye már nagyon sok feltétel nem volt még adott a régi technológiáknál. Például sokáig, talán az 1900-as évek elejéig nem is nagyon tudták, hogy az élesztő az egy élőlény, egy egysejtű gomba. Csak tudták, hogy ami a hordó vagy a palack aljára küllepszik, az a kis iszapos valami, az kell majd ahhoz, hogy a következő sörléből sör váljék. És ugye már a higiénia se volt olyan régen, mint most, és a sör élesztő fajtaja se volt olyan. Ez pont az 1900-as évek elején, miután rájöttek erre, kezdték el elválasztani a különböző sör élesztő fajtákat, és így alakultak ki még szélesebb körű sörtípusok.
Gyakorlatilag még azt kell hozzátenni, hogy a technikai feltételek a különböző korokban mindig eltérők voltak. Tehát a 19. század közepétől nagyjából az ipari forradalommal együtt kapott egy nagy lökést az egész sörgyártás technológia. Ekkor vezették be a gőzgépeket, akkor a közvetlen fűtésről ekkor tudtak közvetett fűtést átállni a sörfőzdékbe. Az 1860-as, 70-es években találta fel Linde a hűtőgépet, ekkor vált uralkodóvá, vagy ekkor történt meg a felső erjesztő, vagy erjesztéseknek a leváltása a fenékerjesztésre. élesztésű, alsó élesztésű élesztőkkel, és hát erre az időszakra esik az élesztő nemesítés és az egész mikrobiológiai iparnak tulajdonképpen egy picit a tudományos megalapozása, és gyakorlatilag ezek adták meg a lehetőséget a nagyüzemi sörgyártás kialakulására.
Apropó sörgyártás, akkor beszéljünk mi is most a sörgyártás folyamatáról. A beszélgetésre készülve a kulisszatitkokba amennyire tudtak, beavattak engem, de most a szavak segítségével érzékeltessük mi is kedves hallgatóink számára, hogyan is készül a sör. Kezdjük talán az alapanyaggal. Milyen alapanyagból készül a finom sör?
A sörnek a négy fő alapanyaga a víz, a malátázott gabona, ami a sörök nagy részében a malátázott árpa. Mellette ott van a komló, tulajdonképpen az a sörnek a fűszere, és végül az élesztő, ami a cukros lépből nekünk alkoholos és szénsavas sört fog egyeszteni. A malátázásra annyit kell tudni, mert ezt sokan nem tudják, hogy mi is az a maláta. Az egy külön gyártási folyamat, alatt esik át a gabona. Ez régen összefüggött a sörgyártással, szóval ahol volt sörgyár, ott volt malátagyár is. Tulajdonképpen adnak egy kis nedvességet a gabonának, elkezd csírezni, és ezt egy bizonyos hőmérsékleten leszárítják. Ezzel aktiválnak olyan enzimeket a gabonában, ami nekünk a sörgyártás legelső folyamatát fogja megcsinálni, a cefrézést, ahol összeropontjuk a malátaszemeket, és meleg vízben kevergetjük, és bizonyos hőmérsékleteken pihenőket kell tartanunk. És ez alatt ezek az enzimek újra aktiválódnak, és az összes keményítőt nekünk fejleszthető cukorrá bontják.
Melyek a sörgyártás legfontosabb lépései?
Mi az elsőt már beszéltük, a cefrézést, ahol a cefrézés végén már a cukros sörlevünk még a malátának a héjával, csirájával, és a gabona héjával, csirájával keveredik egy ilyen műzőszerű masszában, amit a következő üsbe szivattyúzunk át a szűrőkádra. Tulajdonképpen csak egy szűrőlemez van, ahova szépen megülepszik a maláta szilárd része, és ez egy szűrőréteget kialakítva segít nekünk, hogy a cukros sörlevet el tudjuk választani ettől a szilárd résztől. Visszakerül az előző üsbe, ami már ilyenkor a komlóforró üsnek a szerepét tölti be, de még magát a maláta törköt még forró vízzel mossuk át, hogy minden cukrot kinyerjünk belőle. Amint forlóban megvan a teleüstünk, akkor kapja meg az első adag komlót a sörlé, és egy órás, másfél órás forralás alatt tulajdonképpen a keserűanyagok beleoldódnak a sörlébe. Ez adja meg a sörnek a keserűségét, majd pedig a forralás végén újabb komlóadagokat adunk. Itt már nemesebb aroma komlókat használunk, aminek magasabb illő olaj tartalmának köszönhetően egy kevéske bukét és ízvilágot fog a sörnek kölcsönözni. A forralás végén még egy utolsó ülepítéssel megy át a sör, győrvénykádra küldjük át, ahol egy 20 perc után szinte majdnem minden levegőszilárdanyag kilepszik, és egy tiszta sörlevet tudunk átküldeni az ejlesztő térbe, valamelyik ejlesztő tankba. Itt adjuk hozzá a negyedik alapanyagot, a sörélesztőt. Természetesen közben vissza kell hűtenünk a sört, mert a főzőházból 90 fokosan kerül ki.
Milyen lépés után kerül a kedves fogyasztóhoz?
Hát az erjesztés után következik a kondicionálás, vagy ászakolás, amit korábban ászakolták a söröket. Tudni, régen zömében atmoszférikus erjesztéseket alkalmaztak.
Mi ez az ászakolás?
Hát akkor került zárt tankokba a sör, és gyakorlatilag akkor dúsult fel széndioxidba, és ehhez egy megfelelő maradék extrakt tartalomnál kellett az erjesztést a nyitott kádakban befejezni, hogy az a maradék extrakt leerjedése biztosítson elegendő szénsavat a sörbe. Tehát gyakorlatilag az erjesztés után kondicionálás következik, és utána a sörüzeme válogatja, hogy vagy szűrés, vagy pedig élesztő söröknek az értékesítése, vagy kiszolgálása történik a fogyasztók felé.
Egyre nagyobb divatjukat érik a különböző ízesített sörök. Hát milyenek ezek az ízesített sörök? Hogyan készülnek, és mivel ízesítik a söröket?
Tulajdonképpen itt is nagyon sok kategóriát és variációt el tudunk képzelni. Ugye a négy alapanyagon felül még valamilyen plusz alapanyag kerülhet a sörbe. Ez lehet akár a meleg oldalon, lehet akár a hideg oldalon. És ugye gyümölcsökön keresztül, fűszereken át, amit az ember fantáziája el tud képzelni, és ami ugyebár passzol a sörhöz, azt bármit lehet csinálni. Mi a legelén egy gyömbéres sörrel kezdtünk, ami hát tulajdonképpen az első fűztekben már volt ilyen sör, ott friss gyömbért és gyömbérport adtunk még a komlóforralás végéhez, hogy minél hamarabb és minél intenzívebb gyömbér aromát tudjunk így kinyerni a sörbe. és ez nagyon nagy sikernek is örvendett nálunk, úgyhogy még a mai napig ez egy nyári sör, minden nyáron főzik ezt a sört.
A gyömbér mellett milyen más alapanyag kitűnő még az ízesítéshez?
Hát az utóbbi időben kiterjesztettük ezt a területet, és citrusfélékkel is próbálkoztunk, van egy mangó ízesítési sörünk, most pedig gyártás alatt vannak a áfonyával és málnával készült söreink is, úgyhogy itt is a kreativitás és az innováció jellemző, mint az egész kézműves ipar. Ugye a kis főzetek lehetővé teszik, hogy tényleg az ötleteket, azokat viszonylag egyszerűen kis költségráfordítással meg lehessen valósítani, és a fogyasztói tesztek alapján meg utána választ kapunk arra, hogy a sör az mennyire tetszik, mennyire kellendő, vagy szükséges-e továbbfejlesztés, vagy pedig a felkínált recepttel ismételhető a gyártás, és maradhat a termék úgy a piacon, ahogy ezt elkészítettük először.
Azt kell még megemlítenünk az ízesített sörök terén, hogy létezik egy-két olyan típus, az erősebben komozott sörök, gondolok itt például American Pale Ale sörre, vagy India Pale Ale sörre, ami csak a 4 fő alapanyagot tartalmazza, viszont már a komló nemesítés is olyan léptében növekszik évről évre, hogy egyre több fajta komlót nemesítenek ki, és ezekkel tulajdonképpen itt is az aromakomlókra koncentrálnak jobban. Egy komplett íz és illat térképet tudnak lefedni, és már csak a komlónak a variásával is nagyon sok fajta íz és illatvilágot tudunk tulajdonképpen a sörbe varázsolni. Gondolok itt például, csak hogy egy-két példát is mondjak, lehet a komlóval citrusos, virágos, gyümölcsös és fűszeres ízeket és illatokat is lefedni.
Kis
Apropó idő, nagyon fontos az idő kérdése. Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a gyártási folyamatra. Bekerül az alapanyag. Na de mennyi idő alatt lesz abból végeredmény? Az a finom sör, amit hát elfogyasztunk és az asztalainkra teszünk.
Maga a sörfőzés folyamata az a legkevesebb az egészben. Körülbelül 6-8 óra alatt tudjuk mi elkészíteni ezt a 250 literes adagot, és amint átkerül az eresztőtérbe, már szinte meg is indul az eredés, mert a legelső adaggal hozzáadjuk az eresztőt. Maga a fő eredés körülbelül egy hét alatt mindenféleképpen végbe megy, és miután ez megtörtént, utána jön ez a kondicionálás, ahol már visszahűtjük 0-1 fok közé a sört. Ott legalább még két hét a minimális idő, egy könnyű, egyszerű sör esetében, de komplexebb sörök esetén, mondjuk erősebb barna sörök, amelyik komplexebb malátaképlettel rendelkeznek, vagy pedig többfajta komló felhasználással készült söröket is kicsit tovább kell élelni, hogy kisimuljanak az ízek, illatok benne.
Akkor körülbelül egy jó hónap.
Igen, gyakorlatilag 3 hét, 1 hónap alatt a söröknek a nagy része az elkészül, és fogyasztásra alkalmas állapotba kerül, és kiszolgálható, vagy kiadható. Ha nagyon erős alkoholtartalma és nagyon komplikált söröknél néha alkalmazunk több hónapos utójelenési időt, tudnék, amiről a por korábban vagy az előbb beszélt, ezek a sörök néha igényelhetnek hosszabb érlelési időt, ami alatt az íznek a bár csökkenő mértékű, de tovább finomodása tapasztalható.
Ha sör, akkor alkoholtartalom. Hát milyen alkoholtartalmú sörök léteznek? Milyen széles itt a skála?
Körülbelül 4,5%-os a leggyengébb sörünk, és elmegyünk 8-10 és 10 fölé is egy picit, de nyáron inkább a könnyedebb söröket, 4,5%-osokat szoktunk csinálni téli időszakban, ott kicsit szélesítjük a magasabb alkoholtartalmú söröknek a repertoárját.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Ne, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetévezhetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet a alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség. Tehát különféle technológiák léteznek, vagy vannak rendszerben nagy gyáraknál alkoholmentes sörök gyártására, de megoszlik a vélemény, hogy ezek közül melyik tekinthető a legjobbnak, illetve gyártója válogatja, hogy ki melyiket választa, és ki milyen módon próbál ebben a szegmensben terméket a piacot gyártani.
Beszélnünk kell még a látványról, a sör színéről, és hát nem utolsó sorban a habról, hiszen nincs sör hab nélkül. Valóban az az igazi sör, aminek, hát nem is tudom, önök a szakemberek majd elmondják, milyen nagynak kell lennie a habnak, mennyire jó, hogyha habzik egy sör.
Hát a söröknek a megjelenése az valóban minden sörbírálatnál a legfontosabb alap megközelítés. Azt szokták mondani, hogy aki nem ért sörhöz, a megjelenését azt is meg tudja ítélni, hogy az megjelenést mennyire megnyerő neki. Ezt nyilván a szín és a hab konzisztencia vagy hab tartóság alapján lehet megítélni. Azokat a söröket, amiket mi gyártunk, ugye ezek szűretlen sörök, ezek egy picit itt a fátyolos megjelenés, az élesztőtől adódó kis homályosság az megengedett, sőt, sok fogyasztónál ez kívánatos is. A sörnek a színe az, ez egy nagyon tág kategória, tehát itt a legvilágosabb színű pilzeni söröktől a 100, ez az értéket meghaladó, vagy egészen fekete sörökig minden előfordul a piacon. Ezek között megtalálhatók a borosnál jellegű, arany-sárga színű csesörök, a erősen sárga, vagy vörösbehajló, ember jellegű sörök, és hát a félbarna, barna, valamint a fekete változatok. És hát ennek a tartósága külön emeli a sörnek az értékét, hogyha a habkorona nem esik össze, és pár percig szépen kalapos marad a sör. Azt is szokták mondani a sörfogyasztók, hogy ha a sörnek kalapja van, akkor az azt jelenti, hogy tényleg az beltartalmi szempontból valószínű rendben van, mert az szükséges ahhoz, hogy megfelelő habot képezzen a sör.
Forró nyári napokon nincs is finomabb annál, mint jó hűsített sört fogyasztani. Na de hát hogyan jó a sört fogyasztanunk? Szobahőmérsékleten vagy hűsen? Mi erről a sörmesterek véleménye?
Meleg időben, meg hát télen is a sört azt általában 12 fok alatti hőmérsékleten szervírozzák. Nyilván minél melegebb a hőmérséklet, annál jobban esik egy-egy jól hűtött sör. Úgyhogy itt gyakorlatilag a 8-10-12 fokos állapotban fogyasztott sörök azok kellően hűsítőek, és gyakorlatilag ezek lehetővé teszik azt, hogy gyakorlatilag a sörnek a összetételét, az eredési melléktermékeknek az észterek finomságát, a komlóillatot is megfelelő módon lehessen érezni. Tehát a nagyon túlhűtött sör már nem alkalmas arra, hogy ezeket a finom illatokat gyakorlatilag előtérbe engedje hozni, és a sör önmagát meg tudja a fogyasztónak kellően mutatni.
Önöknek van-e kedvenc sörük? Gondolom többször feltették már ezt a kérdést, de hát engem érdekel, hogy egy sörmesternek mi is a kedvenc söre, és miért az a kedvenc söre, ami?
Hát természetesen van, mindenkinek van kedvence. Én például preferálom a búzasöröket, az élesztés búzasöröket, azok közül is a német típusokat, és hát én szívesen hajlok a barna sörök felé is, tehát akár az egész desszert jellegű sörökben is én nagy élményt és élvezetet tudok a fogyasztásba találni.
Hát nekem személy szerint hangulatfüggő, hogy milyen sört fogyasztanék el inkább, de összességében is inkább a barna sörök, ott is inkább az erősebb, legalább már 8%-ot elérő típusok, amik jobban tetszenek, plusz van egy olyan típus, amit még nem nagyon ismernek, maximum akik kicsit többet kóstoltak már kézműves söröket, akár itthon, akár külföldön. Van egy olyan típus, hogy szezon. Ez egy belga-francia eredetű, tulajdonképpen aratási sörként főzték régen, még amikor úgy nyári munkákhoz főzték a földművesek. Az még spontán élesztésre készült, de most már van erre egy külön élesztőfajta, ami ugyanezt az ízvilágot próbálja visszahozni.
Ha már kisüzemi sörfőzés, akkor meg kell említenünk, hogy ezek azért hazai ízek, döntően hazai ízek. Hogyan látják önök szakemberként? A magyarok, a magyar sörgyártás megállja a helyét a külföldi sörgyártással szemben? Tehát milyen helyet értünk el és érünk el mi magyarok a sörgyártás területén? Megálljuk a helyünket?
Szerintem mindenki, gyakorlatilag nagyon kicsi a különbség a nyugati gyárak technológiája és a hazaiak között. Ez a rendszerváltás előtt is így volt, nem véletlenül volt a söripar vállalatait privatizálták az élelmiszeriparon belül először, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi volt már akkor is a különbség, és ezt azóta történt fejlesztések még gyakorlatilag el is tüntették, és a kézműves szegmensben vagy iparban pedig hát gyakorlatilag egymástól tanul most Amerika, Európa, Nyugat-Európa, Közép-Európa, tehát itt tényleg nagy kiterjedésű sörforradalom folyik, ahol gyakorlatilag nagyon régi sörök kerültek újra most fókuszba, gyártásba, és hát úgy tűnik, hogy a fogyasztóknál is jelenleg ezekre van egyre nagyobb kereslet, és egyre nagyobb kihívások elé állítják gyakorlatilag a gyártókat, a fogyasztók.
Beszélgetésünk végén mindkettőjükhöz szól a kérdésem, miért is jó sört fogyasztani? Miért tudnánk a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani? Hát akik szeretik, azok számára nem kell ezt megerősítenünk, de akik kevésbé szeretik, vagy nem tartják magukat különösebben sörfogyasztónak, önök, mint sörmesterek, miért is tudnák az ő figyelmükbe ajánlani, hogy amennyiben tehetik, azért kóstoljanak meg ilyen vagy olyan fajta söröket. Most miért is jó a sört fogyasztanunk?
Tulajdonképpen, aki esetleg eddig minimálisan fogyasztott sört, az valószínűleg azért lehet, mert viszonylag szűk termékkínálattal találkozott, és nem találta meg a saját magának megfelelő ízvilágot, de mindenféleképpen érdemes keresni a kézműves söröket, mert ott nyilván újabb íz és illatvilággal fog találkozni, és nagyon-nagyon eltérő típusokat is találhat, amire nem is gondolt, hogy létezik ilyen.
Hát a sör jellegzetessége, hogy nagyon jó étvágygerjesztő.
Tehát még az egészséges étvágy kialakításához is hozzájárul.
Igen, tehát gyakorlatilag nagyon jó étvágyat csinál, nagyon jó hatással van a veseműködésre, a sok folyadékbevitel miatt, és hát tele van vitaminokkal, főleg azok a sörök, amiket a kézművesek gyártanak, általában szűretlen sörök, azok vitális élesztőt tartalmaznak, ami köztudottan sok vitaminnak a bevitelét teszi lehetővé a fogyasztás során.
Tamás Apornak és Arany Józsefnek, a ZIPSZ sörtechnológusainak, sörmestereinek köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, sörülünk a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszaló Kéfűsági Találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okban azra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást.
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körül vettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerős-e, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi se tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű, szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés, én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz, viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani. Bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva. Véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év novíciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A noviciátus második éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem, egy évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam egy évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az egy év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is újabb egy évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor százszor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy te szőttél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról